Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Jelentem, minden a legnagyobb rendben van. Mindenki a szerepe szerint viselkedik ezekben a napokban. A női principiumok legfőbb kiteljesedése a beigli. Mértékadó oligarcha családokban a férjet oda sem engednék a diós és mákos kasztrolyok mellé. Nekem is csak most az ünnep előtti lázma jutott eszembe, ez az évtizedek óta nem használt szavunk. Jelentése fazék, bödön, edény, tál, lábas, ibrik. Régi szakácskönyvekben olvasni, hogy végy egy kasztroly lisztet, mondjuk. Kérdés, hogy kinek mekkora a kasztrolya. Gondolom, egyes megmondó politikusi értékítélet szerint, akinek kicsi az, annyit is ér. Hogy a nagy mennyit ér, nem tudjuk. Azt azonban igen, hogy Raskó György agrárközgazdász minapi jelentése szerint minden idők legdrágább karácsonya lesz az idei, mármint ami az élelmiszer árakat illeti. Szerinte egy négytagú magyar család idén decemberben átlagosan 175-180 ezer forintot költ élelmiszerre, ami a jövedelmük közel 30%-át teszi ki. Átlagosan és költ. Ennek a képzeletbeli átlagcsaládnak van ugyanis 540 ezer forint átlagjövedelme. Feltételezzük, hogy az átlagcsalád nem keresett minimálbéren. Ugyanis annak a nettója idén majdnem 180 ezer, a kétszerese 360. Szóval ezek a családok jövedelmük felét eszik meg ebben a hónapban. Ha netán közmunkások a szülők, akkor 100%-át. Szóval esznek vagy nem, ez a kérdés. Megoldások nyilván mindenütt vannak. A tavalyi szaloncukor papírjába becsomagolt diótól kezdve a dubai csokiig, széles a paletta, elvégre az átlagról beszélünk, ami olyan, hogyha neked van valamiből 99 és nekem egy, az átlaga egészen pontosan 50. Általános statisztikusi vélekedés, hogy a magyar keresetekről pontosabb képet adna a medián jövedelem. Vagyis az a bér, aminél a munkavállalók fele többet, fele kevesebbet kap készhez egy hónapban. Így adódik az a helyzet, hogy a statisztikai hivatal által megállapított átlagkeresetnél a magyar munkavállalók 75%-a kevesebbet keres. Így még bonyolultabb kiszámítani, hogy kinek mennyi jut a kasztrolyba, és akkor még nem említettük mondjuk a kisnyugdíjasokat, meg a tartós betegeket, meg az alkalmi munkából tengődőket, és mindazokat, akik csak bosszantják a kormányt, ha statisztikával kell dicsekedniük. Igaz, mondjuk nem szégyenlősek a kabinetirodák harsonai, olyan erővel fújnak, amilyennel kell, annyit mondanak be, amennyi csak jól esik nekik. Az idézett karácsonyi ételárakról szóló elemzést egy dologban bírálom csak. Sokan úgy kommentálták, hogy ebből, mármint abból, hogy nagyon sokaknak karácsonykor sem jut rendes étel az asztalra, nagy botrány lesz. Úgy látom, hogy nem igen lesz. Maradunk annál a narratívánál, hogy hol a helye az asszonynak, hogy a férfi arra való, hogy legyen, aki beállítsa a talba a karácsonyfát, és hogy a karácsony a szeretet általános ünnepe, amikor mindenki igyekszik kihozni magából a legjobbat. Sokszor sikerül is például a MÁV-nál, ahol az igazgatói szép szavak mellé egy-egy nyakpántot is kaptak az alkalmazottak. Később a vállalat pontosított, megírván, hogy a nyakpánt nem évvégi jutalom volt, hanem az integráció jelképe. És milyen jó ez, például az integrációból igazán elférnek kicsit nagyobb darab is a fa alatt. Elvégre tudjuk, kinek mit intézett a kormánya, annyi jut a fa alá. Akinél pedig üres maradt a kasztroly, maximum annyi reménye maradhat, hogy hátha lesöpör neki néhány beigli morzsát valamelyik jacht fedélzetéről a keleti szél.
Útszélen.
Nagy segítséget kaptak a kisnyugdíjasok decemberben, úgynevezett magyar kormány módra. Arról van szó, hogy az átutalásos nyugdíjasoknak már Mikulás előtt december 3-án kiküldte a Magyar Államkincstár a pénzt a bankszámlájukra. Akiknek pedig a postás viszi ki az ellátást, azok is valamennyivel hamarabb kapták meg. Mindebből alapvetően az következik, hogy a január közepe végi következő nyugdíjig 6 hét is eltelik, addig kellene beosztaniuk az amúgy is beoszthatatlanul kevés pénzt. Amelyből ráadásul nyilván az ünnepek miatt többletköltségeik is voltak, még akkor is, ha csak pár szem szaloncukorra tellett, vagy pár zoknira az unokáknak. Elemzők szerint minden idők legdrágább karácsonya lesz idén az élelmiszerárak drasztikus emelkedése miatt, és nyilván januárban sem lesz olcsóbb a tej, csak nagyobb az éhezés és a fázás. Ebből nagy baj lehet, mondják a civil bázis tagjai. A civil bázis egy humanista, ökoszociális politikai közösség. Jelszavuk az együttműködés és a szolidaritás. Ennek mentén szeretnének most tenni valamit.
Vargas Péterrel beszélgetek, tervező a civil bázis elnöke, és mindenfélét tudunk a civil bázisról, amiről most beszélgetünk, az egy krízis alap. Nagyjából úgy néz ki, hogy a krízis szó az így a mindennapjaink a része lesz. De most ez az alap arról szól, akiknek a január elsői napokban nagy nehézségekkel kell szembesülniük, kik ők.
Igen. Nagyon köszönöm a bevezetőt, mert valóban ez egy nagyon fontos kiinduló pont, hogy naponta élünk ma Magyarországon a kormány felelőtlensége miatt különböző kríziseket és válságokat. Itt a karácsony környékén hál' Istennek azért olyan sok ember mozdul meg, hogy családokat, gyerekeket segítsen, hogy közben ez meg valami reményt ad. De itt van valóban egy valamivel több mint félmilliós társadalmi réteg, ez az úgynevezett kis nyugdíjasok, akik meglátásunk szerint január elején, meg hát nem csak a mi meglátásunk, hanem szakemberek meglátása szerint is január elején nagyon nagy bajba kerülnek. Ugyanis az történik, ez már egy rendszeres gyakorlat, hogy december elején megkapják a nyugdíjat, és legközelebb január közepén. Na most ugye itt a kis nyugdíjasok esetében 140 ezer forint havonta, vagy annál kevesebből élők, ez körülbelül 504 ezer ember, és ami viszont ennél talán még döbbenetesebb szám, hogy körülbelül 200 ezer olyan honfitársunk van, aki 100 ezer vagy annál kevesebb nyugdíjban részesül. Na most ez a mai magyar gazdasági viszonyokban ez kigazdálkodhatatlan. Azt tudjuk jól, hogy novemberben már nagyon sokan a saját otthonukba kihűltek, megfagytak, és bár ugye még nem is volt olyan igazán nagy hideg. Tehát itt egyszerűen fölmerül az, hogy január elején nagyon sokan egyszerűen pénz nélkül maradnak. Ő nyilván közülük is nagyon sokan szeretnének a karácsonyt valahogy, ha csak jelképesen is, de ha valahogy megélni.
Unokák és így tovább.
Így van, így van. De hát egyszerűen mondjuk speciál pont az élelmiszerárak brutális drágulása miatt, hát egyszerűen tényleg az a helyzet állhat elő, hogy ő konkrétan életveszélybe kerülnek január elején. Na most mi ugye alapvetően az elmúlt hónapokban, években alapvetően inkább gyerekekkel, gyerekvédelemmel, jogállamisági kérdésekkel foglalkoztunk, és tavasz folyamán mi a különböző szakmai szervezetekkel, politikai pártokkal, politikai közösségekkel meg tudtunk alkotni egy úgynevezett országgyűlési határozati javaslatot, és ez egy nagyon klassz, nagyon, hogy mondjam, felemelő és nagyon jó munkafolyamat volt, és ebből azt gondoltuk néhány hete, hogyha itt ilyen nagy a baj, és a kormány ilyen mértékben hagyja magukra ezt a több mint félmillió embert, hát ezt nem lehet tétlenül nézni, és egy felhívással, egy kezdeményezéssel fordultunk a politikai közösségek, a nyugdíjas szervezetek felé, hogy próbáljunk egy ilyen krízis alapot létrehozni a COVID alatt. Szerintem sokan megérték, meg tudják jól, hogy különböző szakmák létrehozták, megint csak magukra maradva a különböző gyors segélyeket. És valami ilyesmit kezdeményeznénk, úgyhogy mi a hét elején elküldtük ezt a felhívást a pártok és politikai közösségek felé, és várjuk, hogy ki hogy reagál. Nyilván mindenki költségvetéssel és éppen az aktuális ügyével van elfoglalva, tehát megértőek vagyunk, csak ugye itt az a helyzet, hogy ez mindenkinek világos legyen, hogy nekünk mindenképp kell egy olyan közhasznú alapítványt vagy egyesületet találni, amelyik ezt a kezdeményezést adott esetben elfogadja. Ki kell találnunk közösen, és ezt közösen szeretnénk ezekkel az alapítókkal, hogy milyen módszerint, milyen átláthatósági feltételek szerint, tehát hogy lesz a beérkező reményeink szerint beérkező pénzek szétosztása, és ezt már most tudjuk jól, hogy ez igazságtalan lesz. De abban maradtunk, hogy azért kell ezt létrehozni, mert hogyha csak egy embernek tudunk segíteni, hát akkor egy embernek segítettünk, a szégyen, az nem a miénk, hanem a kormányé. És itt vannak teljesen megmagyarázhatatlan dolgok. Mondjuk például az, hogy ugye nagy csinadratával, meg nagy büszkén bejelentették a 13. havi
nyugdíjat,
amit ugye, mint tudjuk, a propaganda szerint Brüsszel el akar venni, egyáltalán nem akarja elvenni, és inkább ezzel a hazugsággal foglalkoznak, ahelyett, hogy például megnéznék azt, hogy ha már februárban adják oda, akkor most ebben az esetben miért nem lehet ezt január elején odaadni, ez egy gyors segély lenne. De mondok mást, ugye az ötlet vagy a gondolat az onnan is jött, hogy a költségvetésben volt egy olyan sor, ami 20,5 milliárdot jelölt meg az úgynevezett nyugdíjprémiumra. Ezt viszont, ez a tétel viszont hozzá volt kötve egy 3,5-es GDP-hez, amit természetesen ez sem sikerült ennek a kormánynak legyártania.
Hát elég messze vagyunk
tőle. Amiről legkevésbé egyébként pont ezek a kis nyugdíjasok tehetnek. Úgyhogy ezt se kaphatják meg. De van más ötletünk is. Ott van a nem címkézett SZIA befizetések, ott is ugye több 10 milliárd van, amiről nem rendelkeztek az állampolgárok.
Azok az 1%-ról beszélünk, amit nem írta be az állampolgárokinek szeretni adni.
Igen, köszönöm a pontosítást. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy van és lenne erre forrás, és hát amúgy is tudjuk jól, hogy jelenleg Magyarországon egy ember dönt, és hogyha ő úgy dönt, akkor erre lenne forrás. Engem az érdekel, hogy mi a túróért nem képes ezt a döntést meghozni, vagy a kormány, és akkor ne csak egy emberről beszélünk, miért döntenek így, hogy 500 000 honfitársunkat életveszélybe kergetik és hozzák. Nem értem. Őszintén mondom, nem értem. És megint az van persze, hogy a civilek, az állampolgárok próbálnak valamit megtenni, miközben ez a mi közös pénzünk. Tényleg nem értem, Márta, hogy mi történik, illetve értem, de hát totál többenet. És ugyanaz történik egyébként, mint tavasszal a gyerekvédelem kapcsán, amikor mindenki elmondta, nagy baj lesz, ha csak a büntetéssel, csak a szigorítással, csak a rendpárti megközelítéssel próbálják a gyerekvédelem nagyon nehéz és tényleg tragikus helyzetét valahogy kezelni.
Itt azért most rögtön jelentsük be, csak a pontosság kedvéért, hogy most beígérték azt, hogy majd lesznek béremelések a gyerekvédelmi szférába. 26-ba, ami gyakorlatilag a semmiben van, tehát mondhatnánk azt is, hogy 2049-ben. Tehát nem most, nem rögtön, hanem ez megint egy olyan ígéret, amiből tele van a padlás.
Igen, mert így van, mert csak itt tényleg az van, hogy ezek a gyerekek, ezek most gyerekek. Ha az a 300 csecsemő, aki ott ragadt a kórházakba, nem kapják meg a megfelelő érintéseket, simogatásokat.
A néma gyermekek.
Így van. A gyerekvédelemben megerőszakolt, otthagyott, abuzált, kihasznált gyerekek, azok most gyerekek, nem jövőre, meg 2 év múlva, meg 3 év múlva. És a nyugdíjasok, a kis nyugdíjasok most januárban lesznek életveszélyben, és senkit nem érdekel majd, hogy februárban mi lesz. Most kell valamit csinálni. Nem tudjuk megoldani. És végig fogjuk nézni, végig kell néznünk, hogy 504 000 honfitársunk ilyen helyzetbe kerül, és nem fog, és lesznek olyanok, akik ebbe bele fognak halni. És ezt mindenki tudja.
Igen, mindenki tudja azt is, hogy mindenki tudja, igen, és ez egy ilyen ország, és véletlenül sem megdicsérni akartam a kormányt azzal, hogy nem most rögtön intézkedik, hanem el akarja tolni megsze végteremből végső soron, és bizonyára azt is feltételekhez kötve, hogy mikor próbálja meg egyáltalán rendezni a szociális szférában dolgozók életét, és hogy hogyan, és mennyiért, tehát erről mind semmit nem tudunk. Csak igen. Azt akarom mondani, hogy ez a január, ez mindenki igen. Számára egy agyrém, mert valóban karácsonykor mindenki kiköltekezett, ugye azzal szokott időnként villogni a kormány, ez nem tudom, hogy most így történt, de szeptemberben mindig így történik, hogy a gyest meg ilyesmit odaadja előre, úgy, mint hogyha cselekedne valamit, de közben abban nem gondol, hogy januárban mindenkinek az adakozó kedve és potenciája kifújt, és akkor mindenki ott áll januárban legatyásodva.
Így van, így van. Én ezt nem nagyon, tényleg őszintén mondom, hogy nem nagyon értem, vagy mondhatnám azt is, hogy nem szeretném megérteni, mert ebben mindig van valami remény, hogy mégiscsak van valami emberség. És teljesen, hogy mondjam így, kétségbe esettem, próbáljuk tényleg így emberről emberre menteni, ami menthető, de közben meg ez rendkívül nyomasztó, mert mindaz, akik ezen a területen, szociális területen ügyködnek, próbálnak segíteni, azoknak ez rendkívül nyomasztó, hogy pontosan tudják jól, hogy nem tudnak, és nem lehet mindenkihez eljutni, miközben egyébként ott vannak az eszközök, tehát az államkincstár viszonylag pontosan mindenkihez el tudna jutni. Mi nem is tetszereghetünk egyébként egy olyan szerepben, hogy mi akkor most egy ilyen alternatív nyugdíjbiztosító intézetet, vagy nyugdíjpénztárat fogunk most egy-két hét alatt felállítani.
Különben is elstandolna a kormány.
Hát így van. Szóval próbálunk kétségbe esettem valamit tenni, és nagyon, nagyon várjuk már, hogy ezek az emberek áttakarodjanak.
Hát igen, de addig is mindenképpen itt lesz a január. Ugye azt nem mondtuk el így tényszerűen, hogy december 3-án kapták meg a nyugdíjat az emberek, igen. Majd a következőt január közepén kapták meg, igen. Ami azt jelenti, hogy egy hónapig se jönnek ki a pénzből, gyakorlatilag két hétig se jönnek ki a pénzből, ehhez képest 6 hétig így kell rá várniuk. Szóval, hogy ezt az időszakot áthidalandó jött létre konkrétan ez a krízis alapítvány, ami hogy fog kinézni tehát, hogy ti tudtok így lobdízni, meg
most,
bármi?
Igen. Nekünk most az a feladatunk, hogy keressünk egy olyan közhasznú alapítványt, amelyiket befogadja és nyit egy számlát. Bank már van, amelyik ezt be tudja fogadni. Most több alapítvánnyal is tárgyalunk. Ha bárki egyébként bármilyen segítséget tud adni, akkor a civil bázison keresztül el tud minket érni, vagy akár bármelyik nyugdíjszervezeten, mert mindegyikkel tárgyaltunk. Tehát vannak csatornák, lehet itt szerintem konkrétan segíteni. Nagyon bízom abban, hogy jövő hét elején be tudjuk jelenteni a számlaszámot, és ez el tud indulni, ez a krízis alap gyűjtése, és ezzel párhuzamosan meg ki kell találni, mondom azt, hogy hogy lehet eljuttatni január elején a pénzeket, és hogy mennyit. Fogalmam sincs, mert én egyet tudok, vagy egyet tudunk, hogy nem lehet ezt tétlenül nézni, és hogyha 10 emberen tudunk segíteni, akkor sajnos csak 10 tudtunk, de valamit kell csinálni.
Gyakorlatilag ehhez mit szólnak a civil szervezetek, meg mit szólnak, már úgy értem, hogy értik a problémát, csak nem találják a kapaszkodót, vagy nyilván nem először fordul el a történelemben hasonló helyzet?
Hát én azt gondolom, hogy mondom, mindenki, aki a szociális területen dolgozik, az pontosan tudja ezt a helyzetet. Ugye ez jellemzően egy rendkívül kivéreztetett társadalmi réteg, tehát nekünk maximum arra van lehetőségünk, hogy magát ezt az alapot létrehozzuk, és akkor a bankokhoz, biztosító cégekhez, oligarchákhoz és más jómódú állampolgárokhoz, cégekhez fogunk fordulni, hogy talán legyenek kedvesek segíteni. Nem nekünk, hanem ennek a félmillió honfitársunknak. Meglátjuk, hogy mennyire tud ez működni, mennyire kapunk kommunikációs teret. Azt gondolom, hogy itt a médiának is van felelőssége. Én remélem, hogy meg fogunk kapni lehetőséget. Mi ezt pár napja kezdtük el, és nagyon örülök, és köszönjük, hogy itt a Klub Rádióban erről beszélhetünk most először. Meglátjuk, hogy tudunk haladni.
Hát igen, ez nekünk is valamilyen szinten dolgunk, említetted itt az oligarcha szót. Sokszor, és többféle civil szférában magam az irodalom részén is találkozom, igen, időnként olyan naív elgondolásokkal, hogy hát azért az oligarchának is ad egy van szíve, ad kettő van érdeke abban, hogy adományozzék, mennyire tud közel kerülni bármelyik mozgalom. Előfordul, hogy valakiben egy icipicit megpöccen a lelkiismerete, és a jacht fedélzetéről lepöccentett.
Persze, mindig vannak váratlan gesztusok. Azért az valóban már a Covid-nál is föltűnt, meg hát azóta is különböző ilyen gyűjtéseknél, és az nagyon megrendítő, hogy néha pont azok adományoznak, akikről pontosan tudjuk jól, hogy ők maguk is rászorulóak, és nekik is segítség kellene. Ilyenkor mindig nagyon nehéz az ember szíve, mert ugye az utalásoknál azért például én néha látom, hogy kik szoktak utalni, hát mert a tényleg döbbenetes, de
a klubrádió adományozói is ilyenek egyébként zömmel.
Így van, pont ezt akartam mondani, hogy szerintem ebben nektek nagyon komoly tapasztalatotok van. De legyünk igazságosak, mert valóban szoktak gazdag emberek is, jómódúak, és cégek is, főleg így karácsony tájéken mindenkit elönt a jó szívűség, és ezt most csak félig mondtam cinikusan, de arra szeretném felhívni a figyelmet, ahogy már egyébként évek óta ezt tesszük, meg sokan a civilek közül, hogy a január a legkegyetlenebb ilyen szempontból. Mert, és főleg akkor, hogyha például nagyon hosszú az iskolai szünet, akkor például nagyon sok gyerek elláthatatlan, nem kap megfelelő és megfelelő mennyiségű és minőségű ételt. Szóval itt január elején nagyon-nagyon nagy segítségre lenne szükség. Az a baj, hogy karácsonykor nagyon sokan azt gondolják, hogy az évi segítséget, adományozás, jótékonyságot letudták, de hát utána jön az igazán nehéz helyzet.
Mondtuk, vagy beszéltünk arról, hogy mit tehetnek a civilek. Egyébként van a nyugdíjasoknak kellő mennyiségű érdekvédelme? Hogy látod ezt a dolgot? Szóval, hogy...
Ugye, én nem akarok abba tetszeni, én nem vagyok szakember, tehát én néhány hete... keveredtem. Korábban is persze voltak kapcsolataink, sőt a civil bázisban nagyszerű olyan tagjaink vannak, akik egy-egy ilyen nyugdíjas szervezetnek is tagjai. Én azt hiszem, hogy van, de hát ugyanúgy, ahogy Magyarországon a szakszervezetiség teljesen elkiürisített és elnyomott, hát nyilván nagyon minimális az, amit ők tenni tudnak, de azért van képviselet, szóval hogy ezt nem mondanám, hogy hang nélkül, de hát így az elmúlt hetekben azt látjuk, hogy tulajdonképpen hiába állnak elő nagyon komoly átgondolt szakmai érvekkel, legutoljára Tálai András nevű államtitkár egészen felháborító választ adott a nyugdíjasok megkeresésére. Szóval, hogy tulajdonképpen érdemi kommunikáció azt hiszem nem nagyon van itt sem, ahogy sok más területen sem.
Igen, mert említetted azt is, hogy néha megpróbáltok együtt dolgozni politikai pártokkal, és miért is ne, hiszen azért vannak, és hogy néha ebben vannak jó dolgok is, vagy történnek jó dolgok, és nem tudom, hogy mi az.
Igen. Én a tavasszal nekünk nagyon jó élményeink voltak tényleg a különböző politikai közösségekkel, de amikor ezt a nagyon átgondolt, tényleg a kormány szempontjait is figyelembe vévő javaslatunkat olyan brutálisan lesöpörték, akkor végül is mi odáig jutottunk, hogy egyszerűen ezzel a kormánnyal nem érdemes beszélni. Tulajdonképpen csak időhúzás, energiapazarlás. Nem. Tehát ami nem a kormány részéről jön, az eleve halálra van ítélve. Legyen az a legkomolyabb és legfelelősségteljesebb szakmaisággal elkészített javaslat, segítség. Nem. Ez egy ilyen nagyon fura, hogy mondjam, ilyen társadalmi pszichózis, amiben a kormány van. Tehát tényleg azt gondolom, hogy ezek beteg emberek. Meg kell szabadulni egyszerűen tőlük, tehát nincs egyszerűen más lehetőségünk, és reméljük, hogy majd magukhoz térnek.
Hát igen, mondjuk a civil erőre ebből a szempontból nagyon, nagyon nagy szükség volna. Te mennyire vagy most optimista a tekintetben, visszatérve a krízis alaphoz, igen, hogy ez tud majd segíteni embereknek, hogy ebben a fásultságban, meg a mindenki máshonnan várja a messiást lélekállapotban, meg hogy itt úgyse lehet semmit csinálni, ez a másik fajta lélekállapot, hogy ebben azért tudtok hangot adni, fel tudjuk, tudjátok hangosítani. Szóval, hogy honnan az erő?
Hát Egyrészt évek, hogyha az elmúlt évekre visszatekintek, akkor azt kell mondjam, hogy kevés okunk van az optimizmusra. De akár a gyerekvédelemben most is azt tudom mondani, hogy olyan nagyszerű emberekkel és olyan megrendítő sorsokkal találkozik az ember, hogyha ebbe így bele ereszti magát, ami nagyon, nagyon komoly erőt tud adni, és igenis azt tudom mondani, hogy nagyon sok olyan politikussal, akár régi, akár új politikussal találkoztunk, akik azt hiszem, hogy értik, és igazán megrendülnek ezektől a helyzetektől, és szeretnének tenni, de hát nagyon kevés eszközük van. Nem tudok, és azt hiszem, hogy nekem nem is dolgom az, hogy most azon meditálják, hogy mennyi pénz jön meg majd, hogy fogunk tudni segíteni. Azt hiszem, hogy az a helyes kiinduló pont, hogyha egy embernek tudunk segíteni, akkor csak egynek tudtunk. Nagyon nagy a média zaj, nagyon bulvárosodott a közélet, a közpolitika, hogy ebben sikerül-e felhívni a figyelmet, ezt nem tudom, de például egy ilyen beszélgetés, az biztos, hogy segít, és remélem, hogy más újságíró, szerkesztő és politikus is majd hallja ezt a beszélgetést, és akkor talán valamilyen közös társadalmi megmozdulást vagy mozgást elő tud idézni. Nem tudom már.
Hát igen, meg ugye a nyugdíjasok nem fognak tudni, a kis nyugdíjasok nagyobb mértékben hát kimenni persze, szervezetten az utcára, de hát valakinek helyettük is kell beszélni.
Már, akkor mi történne? Olyan sokat voltunk már az utcán.
Hát
tök
igen. Félmérműen nem fogunk tudni kimenni ebbe az ügybe se sajnos.
Így van.
De hát majd valahol megvívjuk ezeket a történeteket, akkor maradjunk annyiban, hogy valahogy kívánjunk ennek a félmillió embernek is boldog karácsonyt, és remélhetőleg valamilyen túlélési stratégiát.
Próbálkozunk.
Útszélen.
Áprilisban mondta ki a kúria is, hogy azoknak az anyáknak is jár a csecsemőgondozási díj, akik csak szüneteltetik az egyéni vállalkozásukat a szülési szabadságuk idejére, de nem szüntetik meg azt. Azért hangsúlyozom, hogy is, mert 8 évvel korábban egy alkotmánybírósági határozat is született az ügyben. Azóta, tehát csak nem egy évtizeden át, csak azok az érintett kismamák, sok ezren, kapták meg a járandóságukat, akik tudták, hogy lehet és kell bírósághoz fordulniuk. Most történt egy törvénymódosítás, amelyet félsikernek nevez a több anya érdekében is eljáró utcajogász egyesület.
Szatmári Andrával beszélgetek, aki ügyvéd és az utcajogász ügyvéd önkéntese, abból az alkalomból, hogy hát sikerült egy olyan helyzetbe kerülni, hogy a parlament megszavazott valamit, amivel egyetértünk. Mi is ez?
Az a helyzet, hogy évek óta van egy csomó olyan ügyfelünk, akik csecsemőgondozási díjra lettek volna jogosultak, és a törvényszöveg pontatlan fogalmazása miatt ettől elestek. És azt sikerült most elérni egy közérdekű bejelentés nyomán, amit tettünk az illetékes minisztérium felé, hogy a törvényszöveget pontosítsák, és így a kormányhivataloknak is lehetősége legyen jogszerű döntést hozni.
Világos, a csecsemőgondozási díj az tulajdonképpen kinek jár és hány embert érint?
A csecsemőgondozási díj ez az egyik legnagyvonalúbb ellátás, ami a szülési szabadság idejére jár. Itt van néhány feltétele, az egyik legfontosabb, hogy az előző 2 év alatt 365 nap biztosítási időt kell szerezni, és a másik pedig, hogy a szülésnek, tehát a gyermek születésekor, vagy aktuálisan biztosítottnak kell lenni, vagy pedig legkésőbb a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül kell a gyermeknek születni. Tehát, hogy ez egy olyan ellátás, amire egyébként a befizetéseinkkel szerezzük a jogosultságot, és az, ami még fontos, hogy ez egy olyan juttatás, ami jelentősen magasabb, mint a táppénz vagy a GYED. Tehát itt ez a
fizetésarányos.
Fizetésarányosan ez gyakorlatilag 100%-ot jelent, tehát az első fél évben gyakorlatilag ugyanolyan jövedelemből lehet gazdálkodni, mint hogyha valaki dolgozna.
tipikusan kik azok, akiknek ezzel problémájuk, nem nekik van problémájuk alapvetően, hanem a hivatalnak van problémája, de akik kimaradnak ebből a történetből, hiszen gondolom, hogy az utcai jogászok is abból a szempontból, vagy abból a forrásból tudnak ilyen esetekhez jutni, amelyek elkerülnek, tehát akik ebben sértettek.
Igen, itt a jogszabályi anomália az egyéni vállalkozók esetében alakult ki, tehát nagyon sokan egyéni vállalkozók, egyre többen van Magyarországon, tehát ugye például ezek a különböző ilyen kulturális és művészeti területen dolgozók, vagy pedig akár a fodrász és hasonló más foglalkozások jellemzően egyéni vállalkozói formában vannak végezve, és ugye a probléma az, hogy amikor valakinek gyereke születik, akkor ugye erre az ellátásra, ez egy ilyen úgynevezett jövedelempótló ellátás, akkor jogosult, hogyha aktuálisan nincsen kereső foglalkozása. Ugye ez azt jelenti, hogy amikor valakinek munkaviszonya van, akkor ki kell venni ezt az úgynevezett szülési szabadságot, ami fizetés nélküli szabadságnak minősül, ha pedig vállalkozó, akkor abba kell hagyni a vállalkozói tevékenységét. Úgyhogy két módon lehet abba hagyni, az egyik eset, hogy szünetelteti valaki, aminek az az előnye, hogy amikor lejárnak ezek a különböző társadalombiztosítási ellátások, akkor utána ott lehet folytatni, ahol abba hagyta. A másik eset, hogy megszünteti az egyéni vállalkozását, és akkor amikor majd szeretné esetleg újra kezdeni, akkor újra kell indítania. És ugye nekünk itt az első ilyen ügyünk, ami 2022-ben volt, ott az a probléma merült föl, hogy az illető a könyvelője tanácsára a szünetelést választotta, tekintettel arra, hogy a szünetelés az nem változtatja meg a státuszt, és vannak ezek a kedvezőbb adózási módok, mint például a kata, vagy az általányadózás.
Illetve volt a kata esetében, mert csak múlt idő nagyjából?
Hát volt, igen, igen, így van, de akkor még volt, és hogy hát ez a lényeg, hogy a valaki csak szünetel, akkor utána ugyanott folytathatja ugyanabban az adózási rendszerben, viszont egy megszüntetést követően egy meghatározott ideig ezeket a kedvezményes adózási módokat, ami most már csak az általányadó nem tudja választani. Tehát a könyvelők azok nagyon jó hiszemben azt az ajánlatot vagy javaslatot teszik az egyéni vállalkozó ügyfélnek, hogy szüneteltesse a vállalkozását, akkor felveszi ugye ezeket az ellátásokat, amikért befizette korábban a járulékot, és utána ott tudja folytatni, ahol abba hagyta.
Hát igen, és nem mellesleg amúgy könnyebb újraindítani egy vállalkozást, hogyha az csak, és olcsóbb is, hogyha az csak szünetel, és nem teljesen felszámolja, és újra kell mindent kezdeni attól cettig.
Hát így van, és ráadásul ugye a gyed mellett most már lehet egyébként kereső foglalkozást űzni, tehát szerintem nagyon sok egyéni vállalkozó anya dönt úgy, hogy miután kimerítette ezt a viszonylag rövid ideig tartó csecsemőgondozási időszakot, utána a gyed alatt akár kisebb intenzitással, de folytatja az egyéni vállalkozói tevékenységét, tehát főleg, hogyha ez valamilyen otthon végezhető egyszerűbb feladat, akkor miért is ne át, hiszen a gyed mellett most már megengedett a munkavégzés.
Igen, itt lehet, hogy egy csomó törvény kicsit ilyen, hát nem volt eléggé leporolva meg az élet meghaladta. Itt olvasom a közleményükben, hogy a csecsemő gondozási díj megállapítását egy 97-ben kell törvény szabályozta, ehhez képest azóta az adójogszabályok, a nem tudom én vállalkozási formák, egyáltalán társadalom szerkezete meglehetősen átalakult, szóval hogy mennyire volt képes a jogrend és a gyakorlat alkalmazkodni ahhoz, hogy az élet más az elmúlt 20 évben.
Hát igen, és inkább a másik, amit lehet látni a jogszabályokban, hogy különböző okok miatt próbálják az összes létező lehetséges esetet lefedni. Tehát itt például a mi esetünkben, a CSED esetében az a probléma, hogy ugye felfedezte a jogalkotó, hogy van, amikor valakinek egyszerre több jogviszonya van. Tehát például mondjuk dolgozik, és mellette egyéni vállalkozóként csinál valami mást is, vagy mondjuk két részmunkaidős munkaviszonya van, és így tovább. És ugye elkezdődött az a probléma, hogy a 365 napnyi biztosítási időt, azt hogyan lehet összeszedni, és ugye nyilván azt akarták elérni, hogy ne lehessen a két egymás mellett párhuzamosan folyó munkaviszonyt összeadni, ami egyébként logikusnak tűnik, tehát hogyha fél évig dolgozunk két helyen, akkor ez nem olyan, mint hogyha egy évig dolgoztunk volna, és fizettük volna a járulékot, és ezért bevezették azt a szabályt, hogy kizárólag azokat a jogviszonyokat lehet összeadni, amikor számolgatjuk, hogy megvan-e 365 nap, amelyek egymást követik, tehát amelyik nem párhuzamosan folyik. És ugye itt ütött be az a probléma, hogy ez egy logikus szabály, amit elhelyeztek a törvényben, viszont azt a kifejezést használják, hogy a megszűnt jogviszonyokat lehet összeszámítani, tehát a szüneteltetett jogviszonynak a korábbi időszakát azt nem lehet hozzászámítani. Tehát a mi ügyfeleink nagyobbik részével az történt, hogy például elvállalt egy munkaviszonyt, közben szünetre tette az egyéni vállalkozói jogviszonyát, illetve a gyerek születésre való tekintettel, és akkor azt mondja a kormányhivatal, hogy a korábbi időszakban befizetett járulékokat és azt az időtartamot nem tudjuk figyelembe venni, hát hiszen lám-lám a törvényben az van írva, hogy a megszűnt jogviszonyt lehet csak hozzászámítani, és hogy ebből adottak ezek a jogsértő határozatok.
Olvasom, hogy egyre többen fordultak önökhöz.
Hát igen, ugyanis az első ügyünk, amiben eredményt értünk el, azt közleményben közé tettük, és akkor a félelmes kismamák, akik megtalálták ezt a hírt az interneten, azok egyre nagyobb számban fordultak hozzánk, hogy akkor nekik is segítsünk, hiszen velük is ugyanez történt, hogy azt gondolták, hogy fognak kapni csecsemő gondozási díjat, hiszen folyamatosan dolgoztak mondjuk az elmúlt két évben, és erre való hivatkozással, hogy nem szűnt meg a vállalkozásuk, nem tudják igénybe venni. Úgyhogy emiatt, de ugye van egy külön érdekessége ennek a történetnek, már ilyen jogi, szakmai érdekesség van benne, hogy ez 2016-ban egy ilyen ügy már eljutott az Alkotmánybíróságig, és akkor az Alkotmánybíróság vizsgálta a jogszabályokat, hogy megfelelnek-e a elsősorban annak a követelménynek, hogy aki azonos módon fizetett be a társadalombiztosítási rendszerbe, az azonos jogokat élvezhessen. Ugye ez egy ilyen diszkriminációs szempont, vagy egy ilyen hátrányos megkülönböztetést, ugye azt nem engedi az alaptörvény, és az Alkotmánybíróság egy nagyon felmás döntést hozott akkor, mert nem megsemmisítette ezeket az egyébként általa is diszkriminatívnak tartott szabályokat, se nem kötelezte a jogalkotót arra, hogy tegye egyértelművé a jogszabályt, hanem egy ilyen úgynevezett értelmezési szabályt alkotott, ami azért nagyon furcsa, mert gyakorlatilag azt a döntést hozta, hogy a jogszabályt a szövegével ellentétes módon kell értelmezni.
Hoppá.
És hát ugyanis tényleg szó szerint le van írva, hogy a megszűnt, és ugye azt mondta, hogy viszont nem lehet különbséget tenni a megszűnt és a szünetelő között, mert ugye mind a kettő azonos. Tehát aki megszüntette, aki szünetelteti, mind a kettővel azon, hogy aktuálisan nincs biztosítása, és nem keres pénzt. És hát ugye ez az értelmezési szabály, ez azért nem működik a gyakorlatban, mert egy alapszintű jogalkalmazó, tehát a hatóság, aki a határozatot hozza, neki nincs felhatalmazása arra, hogy ilyen alkotmányos mérlegelést folytasson, de elég furcsa is lenne, hogyha mondjuk az adóhatóság is úgy működne, hogy a dolgozói szerint, vagy valamilyen AB határozat szerint, hát ez nem nagyon alkotmányos ez a szabály, akkor ezt ne alkalmazzuk, tehát hogy ezt nem lehet gyakorlatilag elvárni egy hatósági tisztségviselőtől, aki ott dolgozik. És ezért tudott kialakulni ez a helyzet, hogy most 2024 van, és hiába van egy 2016-os alkotmánybírósági döntés az értelmezésről, az legfeljebb a bíróságokat érdekli, vagyis hát ők tudják figyelembe venni.
Ami azt jelenti gyakorlatilag egy kis iróniával fordulva, vagy fogalmazva mindenről, hogy minden egyes pelenka mellé egy bíróságot kell rendelni, vagyis hát azok az anyák, akik a vállalkozásokat szüneteltetve szeretnék megkapni a csecsemőgondozási díjat, hogyha ezt szeretnék valóban megkapni, akkor el kell menniük a bíróságra, és minden héten több olyan tárgyalás van, ahol ilyen ügyeket, amiket egyébként egy egyszerű jogszabály módosítással meg lehetne oldani, ezeket így külön-külön végig kell tárgyalni, kúria, alkotmánybíróság adott esetben, stb.
Hát igen, és pontosan ezért gondoltuk mi is azt az utcolgászban, hogy most már ideje volna, hogy ez a jogszabály egyértelművé válna, és írtunk a az illetékes minisztériumnak, hogy esetleg megfontolhatná, hogy előterjesztene egy ilyen törvénymódosítási javaslatot, és azt a választ kaptuk még nyáron, hogy az őszi ülésszakban fognak foglalkozni, és beterjesztenek egy ilyen módosítást. A probléma csak az, hogy ez igazából fél siker, mert igaz, hogy a jogszabály most egyértelműbb lett, majd meglátjuk persze, hogy mire jutunk, és hogy a hatóságok most már ezt így fogják-e tudni helyesen alkalmazni, de mi azt is szerettük volna, hogy az elmúlt időszakban keletkezett jogsértő határozatokat felül lehessen vizsgálni, tehát nem egyesével a bíróságon, hanem egy ilyen általános lehetőséget szerettünk volna, ahol az olyanok, akik úgy látják, hogy az ő ügyük is hasonló volt, ami emiatt volt elutasítva a kérelmük, az ő ügyüket lehessen újra megnézni, megvizsgálni, és hát ezt most nem tudom megmondani, hogy mondjuk hány évre visszamenőleg kellene, de egy ilyen belátható időre legalább 5 vagy valahány évre visszamenőleg kinyitni egy ilyen ablakot, hogy akkor most tessék ezeket az ügyeket elővenni, és megnézni, hogy ahol ez volt az elutasítás oka, ott visszamenőleg ezeket a pénzeket ki lehetne fizetni. És ugye ebben a kormány nem volt elfogadó, tehát nem került bele abbe a törvénymódosításba, hogy most december 17-én szavaztak nagyon sok minden más mellett az egészségbiztosítási törvény módosításáról, és bekerült a pontosítás, de a kártalanítás nem. Felkerestük a Törvényalkotási Bizottságnak az összes tagját, azzal a kéréssel, hogy esetleg egy ilyen plusz módosítót még mellé benyújthatnának, amelyik a kártalanításról rendelkezik. Információink szerint a bizottság ülésén azt hangzott el, hogy azért nincs szükség erre, mert a jogszabály az csak a jövőre nézve fogja ezt tartalmazni. Tehát kvázi az a kormány álláspontja, hogy a múltban nem ez volt, hanem csak mostantól lesz ez a szabály, hogy mindenkinek jár, de hát tudjuk, hogy ez nem így van, mert ha helyesen értelmezték volna az Alkotmánybíróság döntése szerint a jogszabályt, akkor ez korábban is egy olyan járandóság volt, amit meg kellett volna kapni. Szóval, hogy nem fogadja el a kormány azt, hogy ezt visszamenőleg is korrigálni kellene, mert hát nagyon sokan, nem tudjuk mennyien, de biztos több ezer azoknak a száma, akik emiatt estek el az ellátástól.
És nyilván azért csak, hogy ennek a töredéke az, aki emiatt a bíróságra ment, és hogyha a bíróságra ment és perelt, akkor jellemzően ez azt jelenti, hogy megkapta akár visszamenőleg is ezt a pénzt?
Hát igen, mert hogyha a bíróságon, hát legtöbbször az a döntés születik, amikor a bíróság megállapítja, hogy a jogsértő volt a határozat, és új eljárásra utasítja a kormányhivatalt, aki a bíróság útmutatásai szerint egy másmilyen határozatot hoz, és végül akkor általában már egy összegben, mert ez alatt azért ez az esetek többségében eltelik egy fél-egy év, tehát az alatt már pont leketyeg az az idő, ami alatt kapta volna az illető az ellátást, tehát általában egy összegben kifizetik. Viszont a probléma az, hogy egyébként korábban nem mindig döntött így a bíróság sem, tehát amikor az első ügyünkben készültünk a jogi érvekkel, akkor nem nagyon találtunk olyan kúriai döntést, amelyik ezt a véleményt elfogadta volna, ami az alkotmánybírósági határozatból következik. És volt is egy olyan ügyfelünk, ahol a törvényszék nem adott igazat nekünk, hiába érveltünk az alkotmánybíróságnak a döntésével, és ebben az ügyben jutottunk el a kúriáig, és ugye ez az, ami viszont már mindenképpen egyértelműen kötelezi a törvényszéket arra, hogy az elsőfokú döntésnél megfelelő a jogszabálynak megfelelő döntést hozzon, tehát a jogszabály értelmezését megfelelően úgy alkalmazza, ahogyan azt az AB és a kúria is előírja számára. Tehát, hogy ez egy ilyen hosszú és lassú folyamat, és én azt gondolom, hogy nagyon káros egy olyan jogszabály, amelyik minden egyes jogosult számára bírósági eljárás tesz gyakorlatilag kötelezővé.
arról az apróságról nem is beszélve, hogy azért ez az amúgy sem leterhelhetlen bíróságokat tovább terheli teljesen, de teljesen értelmetlenül.
Hát igen, ez egyértelműen így van, és ráadásul a másik az, hogy ezek a közigazgatási ügyek, ezek nem annyira tartoznak a legegyszerűbben megfejthető ügyek közé, tehát hogy azok pontosan ezek a jogszabályok azok, amik a legbonyolultabbak, és sokszor még ügyvédek sem foglalkoznak ezzel a részével a jognak, mert borzasztóan gyakran is változik, meg nagyon bonyolultak, és nagyon módosított az összes ilyen jogszabály, tehát nem könnyű olyan ügyvédet sem találni, aki segít, és mondjuk egy átlagos, nem jogi végzettségű embernek pedig egyedül megírni egy olyan kereseti kérelmet, ami eredményre vezet, ugye, ahol nem csak azt számít, hogy igazunk legyen, hanem az, hogy megfeleljünk az összes eljárási szabálynak, és helyesen hivatkozzuk a megfelelő jogszabályokat. Tehát ugye ez nem egy ilyen átlagos, hétköznapi embernek való feladat, és az pedig pláne nehezen tudom elképzelni, hogy egy újszülött kisbaba mellől egy anyuka egy ilyen procedúrába csak úgy belefog, és önállóan végigcsinál egy ilyen pert. Tehát, hogy nagyon, hogy mondjam, egyenlőtlen helyzetben vannak az állampolgárok a hatóságokkal szemben.
Hát igen, ez egy általános probléma. Egyébként, hogyha valaki most hallja ezt a műsort, és azt mondja, hogy hoppá, 21-ben én se kaptam meg hasonlókok miatt a csedet, akkor van még esélye ezt orvosolni?
Hát az a baj, hogy ha 21-ben nem kapta meg, akkor miután a kártanítási javaslatunk nem ment át, ezért ezt gyakorlatilag nem lehet már megkapni, mert ugye az elutasító határozatot átvételét követő 30 nap áll rendelkezésre a bírósági eljárás megindítására, tehát aki ezen a határidőn kívül van, annak már nincsen lehetősége. Sajnos, ugye pont ezt szerettük volna elérni, hogy legyen. Ugye egyébként van egy ilyen eljárás, ez a felügyeleti szerv, ami most ugye nehéz megmondani, hogy az egészségbiztosítása, a kormányhivatalnak az egészségbiztosítása foglalkozó részének melyik minisztérium lehet a felügyeleti szerve, mert hogy egyrészt van a kormányhivatalok fölött egy ilyen általános, de ugye a szakmai felügyelet az meg a szakmai minisztériumban van.
Melyik a szakmai minisztérium, áruljam el?
Hát a legnagyobb meglepetésünkre kiderült, hogy a kulturális és innovációs minisztériumhoz tartoznak az egészségbiztosításnak a családok támogatásával kapcsolatos részei, tehát ami nem egészségügyi ellátás, mert ugye ez a belügyminisztériumhoz tartozik, hanem ami családdal kapcsolatos, azok a kulturális és innovációs minisztériumhoz tartoznak.
Én azt hittem, hogy rosszul olvasom a közleményüket.
Hát mi is meglepődtünk, de ez a helyzet, ez azért, mert családtámogatásnak van végül is minősítve, és szóval a lényeg az, hogy van egy ilyen fajta eljárás, amire lehetőséget ad a törvény, hogy felügyeleti szerv, aki nem, ugye nem tudjuk ki, az tulajdonképpen elrendelhet ilyen 5 éven belül ilyen felülvizsgálatát ügyeknek, nem nagyon számítok rá, hogy ilyen történne, mert ugye az azt jelenteni, hogy az összes ügyet fel kell bírálni, mi iszonyatosan nagy munka, tehát szerintem ilyen nem lesz, hanem ezért lett volna a mi javaslatunk praktikusabb, hogy aki úgy érzi, hogy ebbe a helyzetbe került, az nyújtson be egy kérelmet, és akkor azokat, tehát akkor nem minden ügyet kell megnézni, csak azt, ahol jelentkezett az illető, hogy szerint de ő is ebbe a kategóriába esett. De a lényeg az, hogy valószínűleg úgy tűnik, hogy akik régebben jártak így, azoknak most már nem lesz lehetősége ezt pótlólag sem megkapni.
Még egy dolgot mondjam meg, így általában utcajogászként kérdezem. A beszélgetésünk előtti elhangzott beszélgetésben arról volt szó, hogy mekkora bajba fognak most kerülni azok a nyugdíjasok, akik december 3-án megkapták a nyugdíjakat, és majd csak január közepén kapják legközelebb, tehát, hogy itt lesz ez a 6 hét, amikor nincs ellátmányuk, és hát, mert hogy az előzőt már elköltötték, a következő nem jött még meg. De nem is ez a lényeg, hanem, hogy arról beszélgettünk, hogy ez a január, ez az a rétegeknek a számára, akik valamilyen úton-módon elesettek. Hát mindenki jól kiadományozta magát decemberben, hogy ez mekkora problémát okozhat, hogy ez így szembe jön meg, hogy önök dolgoznak-e például januárban?
Hát mi folyamatosan dolgozunk, tehát nincsen szünet, mindenkor, az ünnepek alatt is, és mindig januárban is dolgozunk, szoktuk tapasztalni, hogy így karácsony körül van egy kis visszaesés a forgalomban, de
január, hát a jogi ügyekben úgy értem, ugye? Többi.
Hát úgy, hogy kevesebben keresnek fel minket mondjuk a Blaujóza téren, de szerintem csak azért, mert azt gondolják, hogy karácsonykor biztos nem vagyunk ott, de a karácsonykor is ott vagyunk, sőt szilveszterkor és januárban és minden pénteken 3 és 5 között a Blaujóza téren, tehát hogy nincs, ebben nincs megállás, és az e-mailekre is ugyanúgy folyamatosan válaszolunk, mint máskor.
Útszélen.
Január a krízisek hónapja lesz, mondják mindazok, akik odafigyelnek a rászorulókra. Például azoknak a kis nyugdíjasoknak, akik december elején megkapták már a járandóságokat, de csak január közepén végén csenget újra a postás, 6 hétig biztosan nem tart ki a pénzük. A civil bázis krízis alap létrehozásával próbálja meg megelőzni az ebből adódó tragédiákat. És anyák ezrei, akik nem kapták meg a csecsemőápolási díjat, ha csak nem bírósághoz fordultak. Most egy törvénymódosítás javít a helyzeten, de visszamenőleg ez sem érvényes. Vendégeim Horgas Péter látványtervező, a civil bázis alapítója és Szatmári Andrea ügyvéd, önkéntes utcajogász voltak. Köszönöm értékes gondolataikat. A műsor a Klubrádió honlapján, az archívumban és a podcast felületeinken hallgatható vissza. Figyelmüket köszönöm, kellemes ünnepet kívánok. Józsa Mártát hallották.
Útszélen.